Máté evangéliuma 22. rész, 34 és 40-es versek. Helyeteken ülve, kéne, hogy ott vannak a Biblia, kövessétek, kérlek titeket Isten igéjét, tehát Máté evangéliuma 22. fejezet, 34-es verstől. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, mármint Jézus válaszával, köréje gyűltek. Egyikük pedig egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Imádkozzunk. Drága mennyi atyám, köszönjük a fiadat Krisztust, Jézus Krisztust, ami drága úrunkat, és annyira szükséges, Uram, hogy drága szenteked által tanítottak legyünk. Köszönöm, hogy erre ígéretünk is van, és nem magunk akarjuk kitalálni, hogy mit akarsz mondani nekünk, hanem vágyunk a te kijelentésedre, vágyunk a mélyebb megismerésre. Vidd tovább szívünkben, szellemünkben, gondolkodásunkban, életünkben a te akaratod megismerését, felismerését, drága igéd által, a Szentlélek munkája nyomán. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. A történet úgy kezdődik, hogy pontosabban úgy folytatódik, hogy ezek a farizeusok köré gyűltek Jézusnak, ugye, van egy céltábla, gyakorlatilag harmadik hullámban támadják Jézust. Először a farizeusok és a Herodes pártiak, ugye a adózás kérdésében, a világi törvényekkel kapcsolatosan, aztán a szadduceusok teológiai kérdésekkel próbálják csapdába ejteni Jézust, most pedig ugye erőt kapnak ezek a farizeusok, és harmadik hullámban jönnek, hogy kísértsék Jézus Krisztust. Ugye az első történetben, amikor az adózás kérdésében válaszol nekik Jézus, adjátok meg a császárnak, ami a császári király, az Istenek, ami az Istené, ugye az adópénz kérdésében, akkor azt olvastuk, hogy eloldalogtak ezek a farizeusok. De kicsit távolabb álltak, lehervadva, nem sikerült nekik ugye a Herodes pártiakkal együtt csapdába ejteni Jézus, így eloldalogtak, csak úgy távolabb álltak, és figyelték az eseményeket. És akkor jöttek a szadduceusok. Azoknak jól megfelelt, ráadásul Jézus válasza még tetszett is a farizeusoknak, ezáltal új erőt kaptak, hogy lehet, hogy mégiscsak a mi barátunk lesz ez a Jézus, és a mi táborunkba be lehet állítani, és ezért menjünk, kérdezzük meg őt, viszont, hogy nem tiszta szándék volt benne az ő kérdésükben, az benne az igében, hogy kísérteni akarták őt. Most itt a kísértés szó úgy is folytatott, hogy próbára akarták tenni. Tehát nem feltétlen arról van itt, hogy elbuktatni akarták, hanem valamilyen módon megnyerni a maguk igazsága számára Jézust. És milyen jellemző gondolkodásmód a magukat Istenfélnek nevező embereknél, amikor a saját gondolatainak megpróbálják megnyerni Jézust. Tehát van egy elképzelésük a hitről, az Istenről, az Isten fiáról, és azt elmondják Jézusnak imádságban vagy gondolataikban, hogy megnyerjék a saját gondolataiknak Jézust. Többször előfordul az, hogy a Szentlélek békessége nincs az ember szívében, és megpróbálják kidumálni a Szentléleket. Csak a Szentléleket nem lehet kidumálni. Milyen jó. A Szentléleket nem lehet mellé beszélni, a Szentléleket nem lehet a magunk akaratának megnyerni. A Szentlélek nem hajlandó ezzel együttműködni, Anánia és Szafira megpróbálta a Szentléleket megnyerni a saját akaratának, hazudni is akartak, akkor ők meghaltak. Isten kegyelméből ugye azért nem rendszeres eseményről van szó, a gyüleket, ez egyház történetben sem, viszont ez egy rendkívül fontos üzenet volt, hogy be akartátok csapni a Szentléleket. Úgy van a Szentlélek, hogy nem nyugszik meg az ember szellemében, és az ember szellemében nem adja a békesség pecsétét a Szent Szellem, amíg nem az Isten akarata szerint gondolkodunk, és beszélünk, és járunk. És lehet hadakozni a Szent Szellem ellen, lehet megpróbálni meggyőzni a Szent Szellemet a magunk igazságáról, hogy mi jól gondoljuk, meg jogos. A harag, jogos a vágy, jogos a gondolkodás, jogos a csüggedés, vagy Isten szerint a hit, de a Szent Szent nem ad pecsétet rá. És mindaddig forog az ember, amíg nem enged az Isten szellemének, és nem azt mondja, Uram, megadom magam. Taníts. Taníts engem. Ezek az emberek nem tanulni mentek Jézushoz, hanem tesztelni. Tesztelni akarták Jézust. Ez volt a probléma. Tehát a szadduceusok szólni sem tudtak, és akkor jöttek ők, hogy akkor majd most nekik még van itt a tarsajukban valami, amivel megpróbálják Jézust tesztelni. Három hullámban jöttek a kor véleményformálói. Divatos szó, ez véleményformáló. Véleményformáló médium, véleményformáló emberek, személyek, akik megmondják, mi a trend, és neked hogy kell gondolkodni. Nem állom meg, hogy nem mondja, a szakállas férfiak női ruhában nyerik meg az európai dalversenyt. És megpróbálják megmondani neked, hogy mi ma a trend. Tehát hogyan gondolkodik egy európai kultúrember, és ha te nem így gondolkozol, akkor fasiszta vagy. Náci. Nem normális, hanem fasiszta. A kor véleményformálói akkor a Herodes pártiak voltak, a farizeusok és a szaduceusok, akik meghatározták a népnek, hogy miről mit kell gondolni. Jézus szolgálata kapcsán több esetben azt látjuk, hogy a nép felismerte a Mesiást Krisztusban. Azt mondták, hogy tesz-e a Mesiás több jelet és csodát, mint ő, amikor visszajön. Ugye hallottunk róla, hogy Jézusnak a szolgálatában a mesiási proféciák tökéletes beteljesítése volt. Ugye a vakon született ember meggyógyítását várták először. A halott feltámadását várták, és a leprás megtisztulását várták. És ugye Jézus három halottat is feltámasztott, a harmadikat, Lázárt pedig negyednapos halottként támasztotta föl, hogy egyértelmű legyen, hogy nem tesz halott állapotában van, hanem már rothadt, és akkor úgy jött ki a sírból. Tehát mind a három jelet megtette Jézus, amikor itt van, hogy bűnösen nem tudom, mondta a vakon született ember, mikor kérdezték, mondja, hogy bűnös, mondd azt, hogy bűnösen nem tudom, egyet tudok, vak voltam, de most látok. Tehát, hogy én vakon születtem, igazolhatják a szüleim is, de engem a Názáreti Jézus meggyógyított. Tehát, ha egy vakon született embert meggyógyított a Názáreti Jézus, akkor ő a Mesiás. Ez következik belőle. De a kor véleményformálói ezt nem akarták elfogadni. És elindul a kampány. Elindul a választási kampány. A választási kampány nem nagy pénteken indult el. A választási kampány hetekkel, hónapokkal korábban elindult, ugyanis a farizeusok eldöntötték, és a törvénytudók eldöntötték, hogy megölik Jézust. Mikor Lázár feltámadtak, azt mondták, őt is. Ugye sokan hittek benne, mikor Lázár feltámadt, azért, mert mesiási profécia telt be, a mesiási váradalom telt be a Lázár feltámadásakor, azért mondja az írás, hogy hinni kezdtek benne, hogy ő a Mesiás. És elindul a véleményformáló, gondolatformáló beszéd. És döbbenet, amilyen hatással van az emberekre. Ismét összeverődtek, úgy is lehetne folytani. A köré gyűltek, azt is úgy is lehet folytani, hogy összeverődtek. Kicsit erőt kaptak, erőre kaptak, és akkor nekiduláltak, összedték az eréket, na még egyszer fussunk neki ennek a dolognak. Kísérteni akarta őt, mint mondtam, az van benne a szövegben, amit olvastunk a Szentírásban, hogy egy törvénytudó. Ez farizeus volt, igazán a meghatározás azonban érdekes. Ez az ember ugyanis hiteles volt. A törvénytudó azt jelenti, hogy a törvényben szinkronban lévő. Tehát hiteles volt. Ez nem bortivott és vizet prédikált, hanem ez valóban megtartotta a törvényt. Olyan volt, mint Pál apostol. Pál apostolnak elolvassátok a Filippi levélben a visszaemlékezését, akkor lehet látni, hogy azt mondja, hogy törvény szempontjából alapvetően én tökéletes voltam. Itt van egy törvénytudó, akiről valószínűleg tudták többen a tömeg közül, hogy ez a véleményformáló személy, ez alapvetően a cselekedetei és a beszéde szerint hiteles. Sikeres volt. Vallási szempontból ez a törvénytudó sikeres ember volt. Rendkívül fontos dolog. Mégis a véleményformáló csoportnak volt a tagja. Márk evangéliumában azt jegyzi föl Márk, hogy így válaszol Jézus a beszélgetés végén ennek a törvénytudónak, vagy törvénnyel összhangban lévőnek, ha pontosabban akarjuk viszonyítani, a törvényben összhangban lévő farizeusnak, hogy Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki, nem vagy messze az Isten országától, de nem vagy bent sem. Mi volt tehát a probléma ezzel az emberrel? Ha nem volt messze, de bent sem volt. Pedig az élete hiteles volt. Tehát a hite és a cselekedetei szinkronban voltak. Önmagában az, hogyha valakinek a hite és a tettei szinkronban vannak, már üdvözül? Milyen döbbenetes, hogy emberi mérték szerint azt gondolnánk, hogy ez sikeres ember, sikeres kereszténynek is mondhatnánk, a mai egyházi gondolkodásról gondolkodunk, mégse volt az. Rendkívül döbbentő, megdöbbentő. Ugyanis valójában nem volt messze, de bent sem volt Isten országából, meg volt a maga elképzelése arról, hogy milyennek kell lenni egy Istennek tetsző életnek. A maga elképzelése volt, pontosabban a véleményformálók rendszeréből fakadt az ő hitelessége. Abban a rendszerből fakadt, amit maguk hoztak létre, és tanítottak, és annak megfelelően élt is. Az elképzeléseit még bibliai kinyilatkoztatásokra is, bibliai igékre pontosabban volt alapozva. Ezt tekintve tehát sikeresnek lehet nevezni. Éppen ez volt a probléma, hogy sikeres volt. Ugyanis úgy vélte, hogy a saját igazságának kell megfelelnie Jézusnak is. Tehát Jézus nem őszinte szívvel kérdezni ment, hogy mester taníts engem, hanem tesztelni akarta a saját önigazságához képest, hogy Jézus megfelele az ő mércének, amit ő már el tudott érni az életben. Ugye tudjuk, hogy az ilyenfajta büszkeség nem találkozik a kereszt gyötrelmével. De a kereszt felszabadító erejét se tapasztalja meg soha. Hideg marad, teljesen pincentikus, büszke, kevés. Kemény, mint a kő. Isten fiát jött megvizsgálni. Próbálni akarta tenni az Isten fiát. Fogalma se volt, hogy kivel beszél. Az emberi siker még nem jelenti azt, hogy valaki Isten igazsága szerint jár. A vallás értelemben vett siker, pozíció, bármi, még nem jelenti azt, hogy valaki Isten igazsága szerint jár. Ugyanis Krisztus követni csak kegyelemből lehet. És olyan embert tudják Krisztus követni, akinek nincsen saját igazságuk, hanem bűneik vannak. És az igazságukat Krisztustól nyerik. Kegyelemből. Megtörtség van benne. A kérdése a barátunknak, a törvényhez igazodó életű farizeusnak, a következő volt, mester, rabbi, melyik a nagy parancsolat a törvényben? A kérdés is rendkívül furcsa egy farizeus szájából, ugyanis ők 613 szabályt hoztak létre a Mózes 5 könyve alapján. Ugye a Tórát látják, a tekercseket, csak egy érdekesség éppen, itt az életfájának nevezik a zsidók ezt a két fát, ahogy Tóra föl van tekerve, Éczháim az életfája, amely egyébként ugye a Édenkertben áll, és amelyből az élet fakad. Így gondolkodtak. Tehát önmagában az, hogy melyik a nagy parancsolat kérdés, nem illeszkedik bele egy farizeusi gondolkodásmódba, mert ők nemhogy összevonni akarták volna egyszerűsíteni a törvényt, hanem éppen ellenkezőleg szerteágazó módon próbálták emberileg megélhetővé tenni a kereszténységet. És ha valljuk be őszintén, hogy mennyi kísértés van két évezredre már egyházban, hogy bizonyos szabályokat hozzanak létre a keresztény gyüleketekben, amely alapján azt mondhatja valaki, hogy én keresztény vagyok. És elég neki a szabályokat betartani, és semmi szükség az Isten félelemre, és a remegő szívre az Istenre, hogy Uram, taníts engem. Nincs nekem igazságom, az én igazságom tőled van. Vezess engem, Uram. Jézus. Tehát ennek a farizeusnak a gondolkodás akkor ott van helyes, azt mondja, hogy Jézus, én jól gondolkodok? Biztos, hogy jól gondolom, Uram? Taníts engem! Ez a szív az, amely számíthat arra, hogy Jézus beavatkozik, cselekedni fog a Szentlélek által, kinyilatkozásokat ad, tovább viszi az embert. Ez egy megtölt szív, amelyben nincs meg az önigazságnak a keménysége. Jézus válaszol, belemegy a beszédbe, és ugye zsidó férfiaknál ismert maga a válasz, és zsidók reggel és esti imájának a bevezetője, ez a Shema ima, Shema Izrael, ugye, hogy halld Izrael, a Shema azt jelenti, hogy halld, egy héber szó, hogy halld meg Izrael, hogy az Úr a te Istened, az Úr a mi Istenünk egyedüli Úr, szeresd ezért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Így mondja ez egy zsidó írásmagyarázó. Amint Isten egysége az alapja a zsidó hitvallásnak, tehát ugye ez egyedül valósága, ez egyedül Istensége, épp úgy Isten szeretete alapja a zsidó életnek. Nagyon szép megfogalmazás, csak ugye ezt gyakorolni is kéne, és alapvetően az Isten szeretet pedig Krisztusban ér célhoz, tehát ennek a megértése, erre van szükség. Tehát maga a Jézus válasz egy nagyon ismert ige volt, amelyet a zsidók nagyon jól ismertek, és maga a zsidó egy Isten hitnek az alap igéje volt, ez, hogy az Isten egy, egyedüli, nincs más Isten rajta kívül, és hogy szeresd az Urat. És döbbenetes a kijelentés, az Ószövetségről beszélünk. A népek viszonyulása az isteneikhez általában a rettegés és a félelem. A rettegésből és félelemből tisztelték az ismeretlent. Vagy valami természeti vonalkozású Istent. Féltek az isteneiktől. És már az Ószövetségben az a kijelentés van, hogy az Úr egyedüli a te Istened. És szeresd. Teljes szívedből, teljes lelkedből és egész erődből. Legyél teljesen az övé, imádd őt. Nincs hozzá fogható földön semmi. Nem méltó az imádatra senki és semmi, amelyet emberek hoznak létre, vagy amely teremtett ezen a világon. Sem szellem, sem semmi, nincs más. És mivel nincs más, mivel ő a te Istened, aki téged kiválasztott, elhívott, ezért szeresd. Tehát ez egy rendkívül ajándék a hívő embernek, hogy az Istenhez való viszonyában a szeretet lehet az, ami mozgatja, és nem a félelem. Még ha az Isten félelem ugye helyén való, mert az a tiszteletet jelenti, hogy tisztelem, mert nem haverom az Isten. És a tiszteletben pedig pontosan azon benne, hogy milyen jó, hogy nekem ilyen Istenem lehet, mert szeretem a mindenható egyik az örök Isten. Tehát tudom, kit szeretek. Mert az Isten kicsi, nem tud megmenteni. De Isten mindenható és örökké való, és egyik az örök Isten, aki Krisztusban lehajolt értem, ezért tud megmenteni. Mert a népek istenei tulajdonképpen nem is azok, hogy mondja az írás. Szeresd tehát az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Azt mondja itt az írás, amit kivetítettem nektek, akkor vigyázz, ne feledkezz meg az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. És Jelenések könyvében pedig azt olvassuk, hogy az a panaszom ellened, hogy nincs már meg benned az első szeretet, emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz, ugye mondja Jézus az efézusi gyülekezetnek. Alapvetően a kapcsolat és a szeretet alapja a szabadítás. Tehát azért tudom az Isten szeretni, mert ő megszabadított engem. Tehát kihoztalak Egyiptom földjéről, azt jelenti, hogy kihoztalak téged a halálból, a bűnből, az ördög hatalmáról. Ezért szeretem az Istent, akinek egyedül hatalma volt arra, hogy engem megszabadítson. És mindaz, aki megtért, újjászületett, az tudja, hogy van egy találkozási pont az életében. Lehet, egy folyamat részeként jutott el a felismerésre, de mindenképpen megszületett benne az üdvözítő hit. Viszont lehet olyan élethelyzet, amikor az ember szíve megkeményedik, az élet gondjai, problémái, vagy éppen a gazdagság, mert itt az igében, ha visszaolvasnánk a Mózes 5. könyvében az írást, akkor ott arról beszél Isten, hogy amikor majd bőségesen lesz, és a házadban laksz, és mindennel rendelkezel, akkor ne feledkezz meg arról, hogy Isten adott neked lehetőséget mindarra, amivel élhetsz. Egyedül ő. És ne feledkezz meg arról, hogy ő szabadított meg téged a rabszolgaságból, a egyiptomi rabszolgaságból, ugye, amely a bűn és a halálnak a szimbóluma, előképe a mi életünkre nézve. És bizony van eset, amikor az ember szél megkeményedik. Amikor az önigazság, a saját gondolkodása eltompítja annak az emlékét, élményét, hogy engem az Isten szeret, és megmentett, és én szeretem az Istent. És Jézus erről beszél a nagy parancsolatban, vagy azt is mondhatnánk, úgy is folytatnánk, nem is nagy parancsolat, hanem a legnagyobb parancsolat, tehát aminél nincsen nagyobb, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, aki megmentett téged. Emlékezz vissza erre, hogy ki szabadított meg téged a bűnből, és milyen gazdag szellemi élmény az ember szívében, szellemében, milyen csodálatos dolog, amikor elönti az embernek a szét, az az öröm, az a hála, hogy megmentett engem az Isten. Azért tarthatok ott, ahol tarthatok, hogy milyen nagyszerű az Isten szabadítása, és milyen szeretetet, imádatot. De ugye itt a szeretet, szeret az Urat érezzük, hogy teljes szívből, teljes lelkedből, teljes erődből, vagy elmédből. Ez annyira mély dolog, olyan sűrű, hogy önmagában a szeretet szó kevés. Ezért van az, hogy teljes. A szívvel, ugye, teljes szívvel. Azaz mindennél és mindenkinél jobban. Hisz ő általa nyertem életet, és minden kapcsolat a földön és a mennyben, benne is általa kaptam ajándéképpen minden kapcsolatot. Aztán egész lelkeddel, az érzelmeimmel, a vágyaimmal. Ezeket is alárendelem az Isten hatalmának. Mert ő szabadított meg engem. Oda kiszolgáltatom magam teljesen. Odaadom az én vágyaimat, az érzelmeimet, a terveimet. És mondja, hogy az elméddel, vagy egész erőddel, minden tervemet az ő akaratára helyezem, és egész erőddel, ahogy ugye egyik evangélium írja is a Mózes könyvében olvastuk, az azt jelenti, hogy minden erőm tőled van, Uram. Tőled kaptam erőt, életet, lehetőséget, bölcsességet. Neked adom. A te dicsőségedre akarok élni vele. Mindenem a tiéd. Szóval ez a szabad és teljes élet kulcsa. Akkor az ember azt érzi, hogy furcsa. Nekem is ebben a világban. Aztán Jézus folytatja, azt mondja, hogy nyilván ezek a képek, ugye, ez a letérdelve imádkozni, felemelt kézzel dicsőíteni, ezek képek valami benső, szívbéli megértésnek a megjelenései, de nem csak ezek a megjelenési formák vannak, amelyben ez tükröződik. Többször mondta nektek, de ilyen szellemélményetek, akik az Úrral jártok, sokszor van, hogy amikor betölt az Istennek az a szeretete bennünket, más vagyunk, más vagyunk, mássá válunk. Ezért mondja az írás, amikor Sault betöltötte az Úr lelke, más emberé lett. Mindaddig, amikor a Szent Szellem hatása alatt volt az élete. Én mások vagyunk, de amikor az Úr szelleme betölti a szívünket, ez a szeretet átjárja a szívünket, más emberé leszünk. Mások a reakcióink. A bensőnkben lévő erő, isteni erő másképpen működik. És milyen fontos dolog ez a legfőbb parancsolat, hogy ez nem az Istenért van, hanem érted és értem van. Ez nem olyan dolog, ami teljesíteni kell, hogyha be akarsz jutni a mennyben, hanem ez egy ajándék az Istentől. És azt mondja az írás, hogy szeresd felváltodat magadat. Itt a fehér gyerek és a fekete gyerek. A szülők egymásnak háttal, nyilván ez is egy érdekes kép. A gyerekek meg nyúlnak egymás felé. Milyen szánalmas az ember, mennyi feszültséget tud generálni azért, mert úgy gondolja, az ő gondolata igaz. És ő igazabb, mint a másik. Az ő gyülekezete jobb, mint a szomszéd gyülekezet. És óriási veszély, amikor megvetést érez valaki egy másik gyülekezettel szemben. Az önigazság. Mert azt gondolja valaki, mint az a farizeus, hogy ő törvénytudó. Tehát ő már valamit a törvény szellemében él. Bocsánat, nem kegyelem az is? Mégis milyen érdemrendet várunk, hogy Isten megadta a kegyelmet, hogy megértettünk bizonyos bibliai igazságokat? Vagy nem ez a szellemiség, ez a gondolkodás volt, megfoszt bennünket attól, hogy tanuljunk valami jót másoktól? Tehát szeress fel a barátodat. Ugye az első parancsolat volt a legnagyobb parancsolat, a második ehhez hasonló, de abból fakad. Tehát a felebaráti szeretet az Isten szeretetének a valóságából jön létre az életemben mások felé, és ez a szeretet segít bennünket másokat szeretni. Következik az elsőből. A törvény ugye rámutat arra, hogy az ember bűnös és romlott. Tehát ugye a 10 parancsolat, a kőtáblák, amit ott látok kivetítve is, amelyet Jézus összefog kettőbe. Az egyik tábla ugye az, hogy ne legyenek más isteneid, ne vedd az Úrnak nevét szádra, hiába. Az Úr nyugalomnapját szenteld meg és tartsd meg, tiszteld apádat és anyádat. A zsidók úgy gondolták, hogy a tiszteld apádat és anyádat az első táblán lévő parancsolat, mint része az Isten tiszteletének. És a másik törvénytáblán pedig az található, hogy ne őj, ne panáznák, hogy ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne kívánd azt, ami a fele barátodé. De alapvetően ez a 10 parancsolat ebben a kettőben összpontosul, hogy szeresd az Urat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Passz. Belegondolsz? Tényleg. Gyakorlatilag az élet mennyivel egyszerűbb lenne a Földön? Mondjuk csak az, hogy ne lopj. Szegény biztonsági cégek, meg kamera, meg rendszerek, ugye, meg papírok, meg rengeteg. Gondoljatok bele, mennyi erőforrás és energia megy el a Földön csak azért, mert az emberek lopnak. És elnőrizni kell, és alá kell írni, és be kell írni. A pénztárgépekbe elektronikus rendszereket kell üzemeltetni, amelyet a bolt előtt az adóhivatal közvetlenül nézegetett, hogy mit ütöttek bele a pénztárgépbe, és a szatyorba több van benne, akkor bemegy az adóhivatal elnő, és megmondja, hogy kérem, a mai napon itt álltam a boltba, 30 ember ment nagy szatyrokkal, nagyjából ennyi a bevételnek kell lennie, az ön GPS rendszeréből pedig ennyi összeg ment be az adóhivatalba a bevallásra. És megbüntetnek. Milyen egyszerű lenne, hogyha csak egy parancsot ne lopj? Vagy mennyi házasság maradna meg, ha azt már ne kívánd a felebarátod feleségét? Szóval milyen nagyszerű az Isten, hogy a törvény, bár megítéli az ember szívének a romlottságát, mégis felismerés az Isten szeretetében az, hogy védelem, oltalom, áldás. Hogy éppen pozitív, nem negatív. Kijelentés. Az Isten szeretete, aki az Isten szeretetével van telve, az nem kívánja másra kényszeríteni a maga akaratát. Nem attól érzi jól magát, ha más valaki úgy gondolkodik, mint ő. Aki a törvény tudó, azaz a törvényben hitelesen élő, az idegesíti a más gondolkodást, nem is tudja elképzelni. Hogy a másik ember másképp gondolkodik, és esetleg lehet jó is, de lehet, hogy rossz. Hányszor éljük azt át, hogy beszélgetünk valakivel az Úrról, és elutasít bennünket. És belül felkavarodik a lelkünk. Elszomorodunk, elcsüggedünk, erőtlenek érezzük magunkat. Miért? Mert úgy érezzük, elutasítottak. Készek vagyunk duzzogni. Csak az a baj, nem a szeretettel járunk, hanem magunkat próbáltuk adni, és valami feladatot szeretünk volna végrehajtani, amelyet úgy hívunk evangelizáció. És ha sokat evangelizálunk, akkor azt mondjuk, hogy jó hívők vagyunk. Sokat tettem bizonyságot. Na de hogy? Avagy egy mondat, nem ajándéke, ha tudtam beszélni valaki egy mondatot. Miért te azonnal hívő lettél? Akkor valaki oda ment hozzád? Jézus szeret, meghalt a bűneidért, ér meg. Oh, jó, hogy megyek a gyülibe, bemerítkezek azonnal. Nekem majdnem egy éven bekerült, hogy a sötétség, igen, átsüssön valami kis fény. Hogy odáig eljussak, hogy bűnben élek, és szükségem van Krisztusra. Akkor miért vagyunk, miért érezzük magunkat rosszul, ha valaki nem fogadja el? Hát azért, mert
valójában valami feladatot hajtunk végre. És az elutasítást személyes kudarcnak éljük meg. Holott nem erről szól a történet, hanem valamit törtem Krisztus testéből, amit odaadtam a másik embernek. Az úrvacsora erről szól. Tehát törtem a Krisztus testéből az én bűneim miatt, és amit én törtem a Krisztus testéből, az ő szeretetét, megbocsátását, csupán megosztottam valaki mással. És azt utasította el, ami a Krisztus testéből való. És ugyanakkor meg hálás lehetek, hogyha lehet két mondatot tudtam mondani, és picit lehet, hogy nyitottam a gondolkodását, a szellemét arra nézve, hogy van örökkévaló élet, és örökkévaló kárhozat. És lehet, hogy ennyi volt a beszélgetésünknek a számomra értelmezhető érdemi része. Na de ez örökkévaló igazság, amelyben erő és hatalom van, és dolgozhat a szívében annak az embernek. Szóval az evangéliumot nem lehet senkire ráöltetni, miként a magunk véleményét sem. De azt az Isten szeretetétől áthatva oszthatjuk meg a még elveszett embertársainkkal. Mert ez a lényege az Isten igéjének. Ilyen egyszerű. Az egész törvény és a proféták, így mondja Jézus, ebben a kettőben, teljesen. Tehát annyira szeretem Jézust. Olyan nagyszerű. Tehát hihetetlen a finomsága, érted? A szívének. Ugyanis a szaduceusoknak a Mózes második könyvéből hoz igét, bemutatva nekik, hogy rosszul gondolkodnak. A farizeusoknak pedig a Tórából, meg a prófétákból. Mert ők azt együtt elfogadták. Nem azt mondja nekik, hogy ti sületlenek, ti nem fogadjátok le a prófétákat, azért abból idézek nektek, hanem jó, azt mondja, oké, eddig eljutottatok. Akkor valamit oda kapcsolok nektek, amiben legalább hisztek. Tehát ezért butaság mondjuk ilyen vallási veszekedéseket tartani, bármilyen szertartásról. Mert nem ez a lényeg, hanem keressük meg azt a közös pontot, ahonnan el tudunk indulni. Ahonnan tudunk építkezni. Ahonnan, amit befogadható annak az embernek akkor. Krisztus evangéliumából. És még ha elmondjuk az igazságot, teljesen másképpen fogjuk elmondani, ha elvárásokkal közelítünk a másik emberhez. Tehát elvárjuk, hogyha én szeretem, viszont szeressen. Mondjuk ezért szereti valaki a feleségét, vagy a férjét. Vagy a testvérét. Elvárom, hogy én szeretlek, akkor viszont szeressek. Az már nem az Isten szeretete. Ez már az ember a romlott természet önzéséből fakadó szeretet. Leöntve vallásos mázzal. Még meg is dicsérjük magunkat, hogy mennyire szeretünk másokat. Holott valójában nem erről szól a dolog, mert csak azt szeretjük, aki smakkol a mi elképzelésünknek, ahhoz igazodik, hogy mi gondolkodunk. Mert az könnyű. De végül is ez nem igazi szeretet. Ráadásul ez a fajta csökkentett értékű szeretet megfoszt engem a másikban lévő gazdagságtól. Saját magamat teszem szegényebbé. Ugyanis amikor tudunk kapcsolódni egymáshoz, mint testvérek, akkor egy színesebb képet tudunk bemutatni Krisztusról, egy teljesebb képet tudunk bemutatni Krisztusról, meg gazdagodunk a másik által. Tehát ezeknek a farizeusoknak a törvény és a prófétákra hivatkozik, hogy figyeljetek, gyerekek, hát végül is, amiben ti hisztek, az erről szól. Jézus mondja, a törvény és a próféták én rólam tesznek bizonságot. János evangéliumában jól emlékszem, ott mondja, hát azok rólam szólnak, ember, itt vagyok. Én vagyok az Isten szeretete. A kép ugye a Passió című filmben a Magdalai Máriának, úgy gondoljuk, hogy talán jó volt ez a bűnös asszony, házasságtörő nő, amikor odamegy Jézushoz, megfogja a lábát, és a másik képen, hogy Jézus lenyúl a kezét megfogni. Ez egy megrendítő epizód ebben a filmben, meg az egész Bibliában. Ugyanis a törvény szerint halál várt volna erre a nőre. És mit is mond Jakab? Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. Kemény. Az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Ez Krisztus. Ez Krisztus, ezt tette Krisztus érted és értem. Bár az ítélet lett volna az, ami jogos lett volna számodra és a számomra, az örök halálkározat, de az Isten irgalma Krisztus által diadalmaskodik az ítéleten, és ezért kapsz örök életet. Ezért van az, hogy aki örök életet nyert az Istentől, és benne van az Isten szeretet a szívében, az nem tud irgalmatlan lenni egy másik emberhez. És minden irgalmatlanság és keménység és kevésség az ember romlottságot, büszkeséget és törvényeskedés mutatja be. Mint a tékozó fiúnak a bátyja, aki nem bírta megélteni az Isten atyának, az atyának az irgalmát, aki visszafogadta a tékozó fiút, aki parázna nőkkel és haverokkal eltékozolta a vagyont. Nem bírta feldolgozni. Miért? Mert ő nem érkezett meg. Ő a házban volt, de még úton. Ő még nem ért haza. Pedig ott lakott. Minden napot lakott az atya közelében. És mégsem volt otthon. Mégsem tud, nem értette az atyának, hogy milyen az atya. És ugyanez a törvénytudóval is ez a probléma. Ő nem értette ki az Jézus. Ha tudta volna, kivel beszél, akkor azt tette volna, mint ez a bűnös nő. Hogy lehajolt volna, leborult volna, és fogta volna a lábát, és azt mondta, Úr Jézus, könyörülj rajtam, bűnös ember vagyok. Minden igazságom olyan, mint a szakadt ruha. Semmit nem ér. És ne feledjük el, hogy az irgalom diadalmaskodik az ítéleten. Ilyen az Isten szíve. És vald be őszintén, és vald be őszintén, mekkora kegyelem, hogy az Isten így viszonyul hozzánk. Akkor nem tartozunk azzal, hogy így viszonyuljunk embertársainkhoz. Hogy esélyt, az irgalom esélyt ad. Nem azt mondta Jézus, hogy jól csináltad, menjél bűnő, vétkezzél legközelebb, és azt mondta, nem károsztatlak, nem ítéllek el, megbocsátok, feloldozlak, de menj el, és ne vétkezz többé. Változzon az életed meg. És mitől változott meg ennek a nőnek az élete? Az Isten irgalmától. Tehát, hogy azt látta, hogy van új esély. Van megváltozott élet. Hát nem ez a legnagyobb csoda nekünk is, amikor bűneinkkel odamegyünk Jézushoz, és azt mondjuk, Úr Jézus, bocsáss meg nekem. Nem ez a legcsodálatosabb élmény, hogy van folytatás. Hogy diadalmaskodik az ítéleten az irgalom. Ha bűnöket számon tartod, Uram, ki menekülhet meg akkor? Jézus szenvedése és halála nélkül nincs bűnbocsánat. És szabadulás sem. Viszont az ő helyettesítő áldozata által és a szenvedése által megnyílt az út a helyreállásra és a menny felé. Isten könyörülő irgalmából minden megtérő bűnös számára. És ez is fontos. Minden megtérő bűnös számára. Egy érdekes jelenségre szeretnék rámutatni, amiről Árpi is beszélt a bevezetésben nagyon jól, és szeretném továbbvinni a véleményformáló erőt. És nagyon röviden szeretnék erről néhány gondolatot szólni, csak gondolatébresztésnek szánom. A tömeg először éjjenzi Jézust. Ne felejtjük el, hogy világvasárnapon, amikor bevonul Jézus Jeruzsálembe, akkor óriási újongás, üdülvágás van. A tömeg, amiről mondtam, azt mondja, vajon tesz-e a Messiás több jelt és csodát, mint ő, ha megjön? Már-már elkezd hinni. És olyan döbbenetes, hogy ahogy az igében látjuk, majd mondom is van az igehelyet, hogy a tömeg eljut valamilyen úton, módon odáig, hogy azt kezdi kiabálni ugyanez a tömeg, hogy feszíts meg. Barabás a gyilkos éljen. Ezt meg írts ki. Ugyanaz a csoport egy héten belül. Egy radikális változáson megy keresztül a vélemény alkotásában. Hogy lehetséges ez? Hogy tud valaki ekkorát fordulni? És ne gondold, hogy neked nem akarják megmondani a véleményformálók, hogy hogy jó gondolkodni. Erős. Tehát sok szempontból, amit a médiában látunk, az nem a többség véleménye. Mégis úgy van eladva, mintha az lenne. És azt kezdett érezni, hogy most én nekem ment az eszem el, vagy mindenki megbolondult. És akkor beszélgetsz az emberekkel, akkor rájössz, hogy ez nem is igaz. Csak van egy véleményformáló erő,
Kinek megvan a koncepciója, hogy hogyan programozza át a te és az én agyamat. És az agy átprogramozásával azt is megpróbál elérni, hogy átprogramozza az érzéseimet is. Mert ne felejtjétek el, az embereknek az érzelmei is megváltoztak. Az ünneplő szerető tömeg gyűlölettel átítatva, mint egy elvakultan ordítja, hogy feszíts meg. És döbbenetesen lehet látni a tömegnek, a sodrásának az erejét emberek életében. Ugye milyen is ez a csoport gondolkodás, vagy csoport nyomás, ami megjelenik Jézus történetében, és aminek epizódja ez is, amit most láttunk. Először is a jellemzője, ugye mondtam, hogy a vezetők sikerrel torzították el a nép gondolkodását. Gyakorlatilag néhány nap alatt ez végbe ment. Persze nem ott kezdődött, hanem ez ugye el voltak helyezve ezek a csapdák. Ez is milyen jellemző rá erre a csoport gondolkodásra? Amikor nem önálló személyiségként gondolkodik valaki, hanem egy csoport véleményét veszi át. Erről beszélünk. És keresztényként mi ezzel soha nem elégedhetünk meg. Tehát te és én soha nem lehetsz azért hívő, mert sokan azok. És te nem azért vagy hívő, mert sokan nem azok. Gondold végig. Te személyesen kötődsz az Istenhez, Krisztusban. És személyes felelősséget hordozol az Isten színe előtt, a te életedért. Könnyebb áttenni a felelősséget a csoportra, a lelkipásztorra, a férjedre, a feleségedre. Ősi bűn az asszony, akit mellém adtál. Beszélgettünk ma, beleszólt az asszony a vezetésbe. Autóval ültek, egy filmet néztünk. És beszélgettünk arról, hogy attól függetlenül, hogy a nő beleszólt a vezetésbe, és mondjuk lenne egy baleset, a nőnek a felelőssége? Vagy a férfinak, akinek a kezébe a kormány van? Hiába mondja a rendőrnek, hát azért ütöttem el, mert az asszony aztán fordulja balra. Tehát maga fordult balra, maga hajtotta a kormányt el. Az elsődleges álláspontot nem lehet megkérdőjelezni. Ez a csoportnyomásra jellemző. Ideig jut el a tömeg, hogy a elsődleges álláspont a vezetők részéről, hogy ő istenkáromló. Ki kell írtani. És a csoportnyomásnak a jellemzője, hogy az emberek elkezdenek úgy gondolkodni, mint a vezető véleményformáló. Ember. És nem teszik fel a kérdés, hogy biztos, hogy jó? A másik, nagyobb az egyetértés iránti igény, mint az igazság teljes megismeréseire való igény. Tehát inkább legyünk egyek, ne legyen baj, mint kiderüljön az igazság. Milyen borzasztó, és mennyire jellemző ránk emberekre ez a gondolkodás, hogy ki ne derüljön semmi, inkább ne beszéljünk róla. Minden nem is történt, minden nem is lenne. Ne konfrontálódjunk, oh, olyan ciki. Öten vagyunk az irodában most, tegyem ki ezt az ige verset. Most szóljak ennek a drágának, hogy az egy nős ember. És hogy aki megcsalta a feleségét, gondolja, hogy ő hozzá hűséges lesz. Mondja el neki, hogy te, hát gondolkodj már. Csak legalább gondold végig. Na, tehát mindenki ezt csinálja. Mindenki együtt él mindenkivel. Fűfával, bokorral, négy-öttel és egymás után. És hát így, hát ez a normális. Olyan ciki, hogy én most mondom ezeket az ódivető dolgokat, hát ez tök gáz. De bocs, az Isten igéje az életre vezet. Az életre. És mindenki az Isten igéjét nem veszi figyelembe, veszít. Meglopja az ördög. Pótolhatatlanul. Ne gondoljátok, hogy amit elveszítenek az emberek a bűneik miatt, azt vissza tudják nyerni, az időt, azokat a kapcsolatokat, annak megmarad örökké nyom az életükben, még a Isten meg is bocsát nekik. Az egy veszteség. Erre a veszteségre egy hívő ember úgy tekint, Uram, köszönöm, hogy annyira szeretsz engem, hogy még ebből is kiosztál és megbocsátottál nekem. Tehát ezért válik a veszteség a hívő embernek nyerességé. De csak a kegyelem által, csak Krisztus által. Krisztus kiveszel a képletből, véged van. Összeomlik minden. A csoport elfogult, ja, bocsánat, ne nyomkodom a gombot, csak. Oké, tehát nagyobb az egyetértés iránti igény, mint a igazság felismerése. Olyan érdekes ez a gondolat is. A csoport elfogult egy tagja általában a vezetője iránt, és itt is ezt látjuk, az ő álláspontja iránt, mely mellett a csoportok igyekeznek vallást tenni. Nem megkérdezik, hogy jól gondolkodik el a főnök, hanem a csoport nyomásnak a jellemző, a csoport gondolkodásnak a jellemző, hogy az emberek védeni akarják a vezető véleményét, még ha rossz is. Nem vezik a fáradtság, hogy gondolkodjanak. Ugye ez a Márk 15-12-14-ben ez a feszíts meges történet. Hogy a nép elkezdi ordítani, feszíts meg. Nem teszik fel a kérdést. Miért is? Mi van itt? Hát mindenki ünnepelte még Jézust. Még néhány napja mindenki örvendezett neki, hogy jön Jeruzsálembe. És normálisak ezek? Legtöbben nem tették fel ezt a kérdést. Feszíts meg! Igen! Most ez a menő! Biztos igazuk van. Hát sokan mondják. A csoport tagjai minden kétkedést, belső ellenállást a közös cél elérése akadályaként fognak fel. A csoportban az a gondolkodásmód és hozzáállás hat. Vakember. Hogy mondd meg, hogy bűnös. És amikor az vakember azt mondja, én nem tudom, hogy bűnöse, egyet tudok. Vak voltam, de most látom. Vagy ti is a tanítványi akartok lenni? Erre mit mondtak a farizeusok? Te minden bűnnyel megkötözött ember, te akarsz bennünket tanítani. És ki közösítik? Hát volt valaki, ki gondolkodott. Hát nem tudott te semmit. Hát nem volt neki teológiai végzettsége. Nem volt Jézusnak a tanítványa, hogy csak találkozott Jézussal. És ugye a szeme megnyílt. És azt mondja, hogy ez jó. Nem tudom, hogy mit mondatok róla, hogy ez gonosz, de én nem azt mondom, hogy gonosz. Én azt tapasztalom, hogy ő jó. Hát rajtam segített. És mondhattok bármit. És amikor kilépett a standardből, egyből elkezdik elkapni a torkát. De ő vállalta. És a szülei nem merték felvállalni, hogy őt is kinek közösítsék. Még a szülei is engedtek a nyomásnak, a vezetők megtévesztő tévét a nyomásának. Még néhány gondolat. A kétkedők elfojtják magukban a kritikai gondolatokat. Tehát fölmerülhet bennünk a kérdés, de mivel nem egyezik a standarddel, ezért nem merik feltenni. Elnyomják magukban. Döbbenetes, a világot nézzétek. Az irgalmasság diadalmasodik az ítéleten. Tehát bármilyen is hány ingere van az emberek dolgoktól, az Isten kegyelmét kívánja az ember életére, megtérjen és megszabaduljon a bűnből. Mint hogy az Isten velem kapcsolatban is ezt kívánta, ezért mentett meg. De mondhatnék marhaságot én is. És neked felelősséged van, ha én marhaságot beszéltem, ne fogadd el. Mert meg van írva, mindent megvizsgáljátok. A jót tartsátok, meg a gonosz minden formájátok pedig tartozkodjatok. Attól, hogy itt áll valaki elől, még nem az Isten. Mert az a mennyben van, és a Szent Szellem által a szíveinkben. És ő szelleme köt össze bennünket Krisztusban. De csak Krisztusban. És ha Krisztus kiveszel a képletből, a gyüleket sem működik. A csoport döntéseit igazolni igyekszik ahelyett, hogy újra alaposan felülvizsgálná azokat. Vakember bizonyságtétele. Ha ezek istenfélő emberek lettek volna, azt mondják, hogy hát tényleg. Hát az igazság az, hogy ez tényleg vak volt. Hát megkérdeztük a szüleit is, azt mondták, hogy tényleg. Hát tényleg úgy született, na. Akkor azt mondták volna, ha istenfélő emberek lettek volna tényleg, ha szeresd az Urat, a te Istened, aki egy Úr, a mi Istenünk, teljes szívből, teljes lelkedből, teljes erőből, ha ez tényleg így lett volna, akkor ebből az fogad, az az alázat fakad, az az őszinteség fakad, hogy lehet, hogy rosszul gondoltuk. És keresztények képesek úgy gondolni, hogy nem gondolhatnak semmit rosszul. Ha rosszul gondolnak valamit, az kudarc. És a status quo, az image vesztéshez fog vezetni. Holott milyen image-et kéne nekünk védeni? Romlott bűnös embereknek? Bocs. A siker a pokol. Ennyi a mi sikerünk. Egyébként pedig minden kegyelem. Ha meg tudtál nősülni, kegyelem. Ha nem vagy még nős, és nem vagy férnél, és az Úrban vagy, és szereted az Urat, az is kegyelem. Ha van gyereked, kegyelem. Ha nincs gyereked, az is kegyelem. Bocs, miket beszél? Miért?
Meg tudsz nyugodni másképp? Van megnyugvás ezen kívül? A szellemnek? A szívnek? Mint Krisztus? Nem kell mindent értened. Csak szeresd az Urat, a te Istenedet. És vissza nekem is. És igenis, nekünk el kell jutni oda, hogyha valaki mond nekünk valamit, azt ne leradírozzuk. Hanem legalább addig jussunk, hogy tiszteljük annyira az Istent, hogy hát, ha nem gondolkodok jól. Mekkora áldás, ha ilyen szívvel tudok gondolkodni, mert ebből lehet az, hogy én megerősödök, ha jól gondolkodom, hogy valami újat ismerek meg az Istenből, amit eddig nem ismertem. Ez az ember, aki kísértette Jézus, bezárta a szívét. Ő azt gondolta, hogy tud mindent. És maradt a nem messze Isten országa állapotban. Ahogy oda ment. Semmivel nem jutott előrébb. Mi értelme van beszélgetnünk, ha nem vagy nyitottak egymásra? Mi értelme van annak a beszélgetésnek, amikor valaki valakit ne akar győzni? Miért egy világembertől nem lehet tanulni? Nem lehet az Isten megelőkező kegyelmét meglátni egy ember életében? Amikor beszélgetsz vele, hogy Isten mekkora irgalommal van felé, de velem beszélgettél volna, hogy mennyi hogy szer halál szélén, meg minden őrültséget csinálna megtérésem előtt, és akkor beszélgettél volna velem, azt mondod, mekkora hatalma van az Istennek. És ezt a tekergőt még nem törölte a föld színéről. Nem is értem. Akkor beton vizékbe repültünk be a motorról, mert nem voltunk normálisak. És az a baj, amikor ezt elfelejtjük. És amikor valamelyik őrült módon motorozik, akkor én eldurran az agyunk, és azt mondjuk, hogy milyen barom vagy. Értitek? Valamit elvesztettünk. Mikor az Isten szerelmét, szeretetét vesztettük el, amely az első szeretetek a tüze. Amely nem kritizál és ítélkezik, hanem hálás. És a Krisztus tört testéből akar adni valamit a másiknak. Akkor is, ha nem fogadja el. Nagyon érdekes ez is. A megegyezés társas fertőzés eredménye. Mert a tagoknak nézete a csoport véleményétől függ. Tehát amit gondol a csoport, én is azt gondolom. Az ellenvéleményt ellenszegülésnek tartják, melyel szemben alacsony elfogadásra a torrenciál igyekeznek, és igyekeznek megsemmisíteni a kételkedőt. És megpróbálják rendre utasítani. Hogy kérdezhetsz ilyet? Bocsánat, legutóbb Tamásról beszéltünk. Tamás kételkedett? Hát kétségbe gondol összes apostolnak a bizonyságtételét. Ráadásul az asszonyok is találkoztak Jézussal feltámadása után. Az Emmausi tanítványok is találkoztak Jézussal, személyesen. És az egész bizonyságtétel, Tamás azt mondta, ez nem így van. Kiközösítették? Hát még egy hét múlva is ott volt. Mert hét nap múlva, tehát a nyolcad napra újra meglátogatja őket Jézus. Tamás ott volt közöttük? Elviselték? Nem többenetes, ha belegondoltok? Hogy mi hogy gondolkodunk? Van egy szint, amit meg kell ugrani az embereknek? Hogy elfogadjuk? Hogy azt mondjuk, bocs, tehát tényleg nem láttad őt, mint mi, és igazán nekem fogalmam sincs, hogy a te helyedben én hogy éreznék most. Lehet osztani az eszed a másik embernek. De te lettél volna más helyébe. Te másképp viselkedtél volna? Lehet, hogy másképp, csak lehet másfajta marhaságot csináltál volna. És Jézus mit csinál? Kiközösíti Tamást? Mert kérdések mernek felmerülni az elméjében. És a szívét kísérti a hitetlenség. Azt mondják, Tamás, helyedet más kapja meg. Kívül tágosabb? Nem. Azt mondta, Tamás, itt van a sebek. Mert ebből is, amivel most benne vagy, az én sebeim által tudsz kijönni. Mert az irgalom diadalmasodik az ítéletem. És most azt mondom neked, Tamás, hogy ne legyél hitetlen. hanem higgy. És legyél boldog. Állj helyre. Pál apostol, mint utolsó gondolat, rendkívül kérezett szituációban hirdette az evangéliumot. Tehát ugye, Pál, amikor elment egy városba, vagy egy településre, ott nem arról szólt a történet, hogy volt néhány morcos ember, aki azt mondta, hogy ó, Pál, elment az eszed. És akkor ugye Pál ettől mimóza módjára magába fordult, milyen gonoszak, csúnyák ezek az emberek, engem elutasítottak, hazament Antiókiába, leült a hátsó padba, és azt mondta, nem érdekel az Isten, engem elhívott. De ő bántottak olyan csúnyák. Tehát nem csak erről volt szó, hanem durva ellenállásokat tapasztalt. Tehát nem csak annyit, hogy bolond vagy te, Pál, hanem megverték, elnémíteni akarták, megtörni akarták, az élet kedvét is el akarták venni tőle. Ráadásul még éhezett is, meg szenvedett is. És mind beengedt az Isten az életében. Engedett a tömegnyomásának, ami rendkívül erős módon jött az életére. Te ne feledd el, Pálnak az Isten igazságában való meggyökerezettségét rendesen elősegítette a missziós útja. Pál apostol érettebbé vált, mire a harmadik missziós útján beengedte Efézusba az Isten szelleme. Kis-Ázsiába. Az egész folyamat, amin átment Pál, az Isten irgalmában való meggyökerezés volt. És amikor Pál látta, hogy olyan emberek is megtérnek, akiről ő nem is gondolta volna, vagy legalábbis nagyon nehezen tudta elképzelni mondjuk Korintusban, akkor ezt azt mondta, hát az Isten irgalma és kegyelme nagyobb az én zsidó gondolkodásomnál. És kész volt vitázni a zsidók, hogy nem jó gondolkodtak emberek, higgyétek el, az Isten irgalma kegyelme nagyobb, mint amit te be tudsz fogadni. Van egy vallási rendszer az elmédben, egy Isten ismereti való megértés a fejedben, de az Isten nagyobb, és a szellemmel tudod befogadni. Sokszor az ember szellemét, szívét követi az agya. Isten ad megértést, persze, mert az kegyelmes, de sok esetben nem tudja követni a gondolkodásunk az Istent. Az ő irgalmát és kegyelmét. Szűk. Az agyunk. És néha a keblünk is szűk. De ezekben a helyzetekben Pál apostol szellemét tágítja az Isten. Hogy abba egy korintusi csűrhely is beleférjen. Egy rendkívül problémás gyülekezet. Mert hát nem csak azt mondja, hogy örömöm koronám ér, és mondok, hogy fájdalmak, hogy szültek titeket, úgy éltem, mint atyátok vagyok, tehát ennyire szerette őket, de mégis mondja, hogy összes gyüleket gondja. Tehát az hordozta ezeket a dolgokat. Mégis az Isten kegyelme és irgalma nagyobb volt benne, mint az ítélet. Ettől függetlenül nem mondta a rosszat jónak. És a jót nem mondta rossznak. És ez egy nagyon fontos dolog, amit Pálról olvasunk. Most tehát, ha embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek, vagy embereknek igyekszem tetszeni, ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Azaz Pálnak a megértése, meggyőződése nem az emberek véleményéből fakadt, hanem az Isten szelleme által volt meggyökerezve, és az Isten kijelentéséből volt megértése. Nem az a fontos, hogy én és te mit gondolunk, hanem az, ami az Isten vélemény egy helyzetről. És a Szent Szellem szabadságában járva igyekezzünk megérteni az ő akaratát. Aki stabil alapokon áll, az nyugodt. Mert a Szentlélek békességet ölti be a szívét. Ezért tudja szeretni azokat is, akik más véleményen vannak, mint ő. Teszi ezt úgy, hogy közben saját meggyőződését nem adja fel. És nem is hallgatja el. Az elutasítás nem személyes kudarcként éli meg, mert a Szentlélek általi megértés és szeretet van szívében. Bizonyossága nem emberi okoskodáson, hanem az Isten igéjén nyugszik, jelenetigén, élő igéjén. Ugyanakkor a más vélemény kész meghallgatni, nézeteit felülvizsgálni, mely az igazságban való megerősödésének és az igazság mélyebb megértésének lehetősége számára. Mert ha látok olyanokat, akik nem helyesen gondolkodnak, és kérdéseket tesznek fel, és én rákényszerülök arra, hogy elgondolkodjak, hogy tényleg így van? A bemerítés kérdése például. Tényleg ez a biblikus? Hát olyan sokan gyakorolnak mást. Attól gyűlöljük őket? De hogy gyűlöljük. Hát szeretjük őket. Áldjam őket az Úr. De attól, mert szeretjük, ugyanazt kell tennünk, mint ők. Isten ments. Nem kell feladni magunk nézeteit, viszont ha találkozol ilyen emberek, akik másképpen gondolkodnak, akkor ott megméretetik, hogy a meggyőződésed miből fakad. Emberek sokan csinálják, az emberek véleményéből, vagy az Isten szellem által, a kijelentésből és megértésből, akkor viszont nyugodt vagy. Nem leszel vallási fanatikus, aki elővesz a töltőtollat és belevágja a másik halántékába. Mert más véleményt kell formálni, nem nyugodt vagy. És azt mondod, oké, tesó. Én megértettem ezt az igéből, én így látom. Ezért és ezért, hogyha érdekel, én bővebben el tudom mondani, hogy miért. Mi alapján, milyen igei megértések alapján van bennem ez a megértés. Milyen kijelentés van az Istennek. De én nem haragszom rád. Én szeretek téged. És én téged nem akarok megváltoztatni. Mert megváltoztat engem is csak az Isten tudott. Értitek? És teljesen más érzések kapcsolódnak az ilyen jellegű más gondolkodásmódhoz, mint hogy én meg akarom győzni, vagy le akarom győzni a másikat. Ebből rengeteg vallási háború üldözés lett. Ebből a törvény szempontjából perfekt gondolkodásmódból. De az irgalom diadalmasodik az ítéleten. És a szellem szabadsága az, amely által tudunk élni. És a szellemnek szabadsága, mert amiben az Istentől van megértésem, azt egy más gondolat csak meg fogja erősíteni, az a szituáció. Az nem szegényebb lesz, tehát nem kell félnem. És soha senki nem kényszerített semmire, amiről engem a lélek, a Szentlélek az ige által meg nem győzött. Isten soha nem kér tőlem, hogy olyat tegyek, amiről még nem született meg benne a meggyőződés az Ótól. Isten türelmes. Legyünk mi is olyanok, akik szeretjük az Urat. És a Szentlélek szabadságában Istentől nyert meggyőződéssel vagyunk. Mert a gyülekezetet nem emberek vezetik, hanem Krisztus a Szentlélek által. És a gyülekezetben a vezetőknek és a pásztornak is a felelőssége abban áll, hogy figyeljen oda az Úrra, és értse meg, mi az Isten akarata. És ebben tudjátok, sokszor vívódás és küzdelem van. Néha azt várják az emberek a vezetőktől, hogy ők ebben mindent tudjanak. És mindent tudják, mindenre tudják a választ. De ez nem így van. Több esetben tépelődés, vívódás, könyörgés, bizonytalanság van egy vezető szívében, mert retteg is remek, hogy mi az Isten akarata. Ez nem cég, menedzsment rendszer, 10 pontban vezess a gyülekezetet. Ez Isten szelleme. Mert minden helyzet és minden közösség Krisztus uralma alatt van, amely az övé. És ő ezt nem adja oda senkinek. Se pásztornak, se presbiternek, se házis volt vezetőnek, se apának, se férnek. Krisztus, ő az Úr is. Ha helyünkön vagyunk, akkor Krisztus uralkodik bennünk, és Krisztus uralma lesz nyilván az életünkön keresztül. Áldjon meg bennünket az Úr ebben a szellemi, a Szent Szellem szabadságában, amelyben megjelenik az Isten irgalma, amely diadalmaskodik az ítéleten, nem hamis kompromisszumokkal, hanem meggyőződésünket megtartva, de teljes nyitottsággal léve mások felé, és emitek kezdve. Tudjátok, hogy a baptista elénk hirdették meg az újkorban a lelkiismeretés vallásszabadságot. Ezért harcoltak. Utah államban még a mormonokat is engedték, hogy templomot építsenek és vallásokat gyakorolják, amíg nem ártanak a többieknek. A baptista lelkész, Rhode Island állam vezetője, azt mondta, szíve joga, az Isten engedi. Hihet másban. Nem fog üdvözülni, tehát ő attól nem adta fel a nézeteit, és amíg nem káros ugye a társadalomra, azt mondta, elfogadja. Isten fog ítélni. Nem én. Természetesen gyülekezet tisztosságát óvni kell, és a nyilvánvaló bűnökre megvan a megoldás, ott is a mentés a cél. Tehát a kiközösítésnek gyülekezetben nem az ítélkezés a célja, hanem hogy felocsúdjon a másik ember, és megértse, hogy így el fog kározni. És hát, ha ezáltal megérte az Isten akaratát. Gondoljuk ezt tovább. Most itt 2 pontot teszek inkább. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Amen.